A könyv régi.
Új.
Olvasmányos.
Tudományos.
Színes.
Egyszerű.
Érdekes.
Unalmas.
Megvehető.
Drága.
Butit.
Nem, tanulságos.
Ritkaság.
Érték.
Olvassuk magunkban.
Itt és most fennhangon.
Hangos könyv. Fekete J. József műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Hangos Könyv kortárs irodalmi rádiófolyóirat mai kiadásában. Folyóiratunk mai adásának szerzői Borbás Gabriella Dóra Stuttgartból, Csernik Előd Újvidékről, S. Nagy József Bajáról, Nagy Farkas Dudás Erika Kishegyesről és Sánfrány Attila úgy szintén Kishegyesről, valamint Verebes Ernő Szabadkáról. Én Fekete J. József vagyok, a Hangos Könyv szerkesztője, a műszaki munkatárs pedig Beck Dániel. A Baján élő S. Nagy József újabb költeményeivel jelentkezett, közülük egy sajátos hangulatú csokrot Békási Andor mond el. A versek címei: Notre-Dame-i toronyőr, Csavarok vagyunk, Fehér lepelben, Májusi virágzásban és Simogató kezed.
Fehér lepelben. Valaki néz rám a végtelen űrből, tekintete, mint porzó virág, arcomra száll a déli széllel, és szempilláimon rebben, mint hulló éjj csillag. Fehér lepelben lép elém a hold sarlós íve, a testemen tejutak végtelen csendje, önmagába visszazuhanó fény távoli csillagképe hajnalodik és sétálni kezd a nap. Csavarok vagyunk. Csavarok vagyunk mi mindannyian, meghúzások, meglazítások csavarmenetén tartjuk, elengedjük vasíveinket, traverzek rozsdamarta foltjain. Ki segít a széthullásban, összefogásban, hiszen magunkhoz tapadva is hideg az arcunk, hegesztett füleinkkel kimarjulunk, mert testvéreinkkel szót nem értünk. Romokban hevernek öleléseink, vakrosda vadítja indulatainkat, szemtelenül tapadunk anyagunkhoz, a késhez és a bárt hosszúságához, diadalainkkal lekoptatjuk a csavarok meneteit, majd beleköpünk a vaslavórok lábvizébe. Így lapulunk az európai csendhez, csavarhoz csavaranya szorítva, amit meglazítani már többé nem lehet. Notre-Dame-i toronyőr. Ijesztő arcomra csak a szerelem csalhat könnyet, ha toronymagas rúdságon fölszabadít gátlásaim alól. De olyankor elhiszem, hogy Isten teremtette ezt a szemtelen világot és a hátam tömör D-betűjét, s akkor még azt sem bánom, ha harangkötélen, mint egy majom lengek a céltalan űrben, mely annyi gunnyal taszít és marasztal. Simogató kezed, az eldugult szelepeken át nem értelek, csak sziszegésed hallom áthulva íveken, csatlakozókon, té elágazók labirintusán, míg turkálok a bűzelzáró szappanszagú mocsarában, s lehajlok megtalálni a bajt a közép-európai WC-kagylóban, mert mesterre nem telik. S hiába hidegülsz el tőlem, a tehetetlenséged visszahúz, visszalök hozzám, bár már elfogytak a szép szavak, és csak a szakszerű beszélgetések maradtak meg, s az ünnepek utáni hangok. Éppen ezért még segítesz nekem. Simogató kezed egy százas csavarhúzóra tapad, gyűrűid, avab bilincseit odaadod nekem mosogatáshoz szokott ujjaiddal, hogy a csereszabatos szelepek nyílásait pontosan és tisztán illesztve a helyére tegyem. Májusi virágzásban. Rongyaimat áztatja az eső, pucéran állok itt, vén bohóc, bütykös lábujjaimmal a pocsolyában guruló kövek közt, szövődménnyel arcomon, megkopott szerelemmel a szívem alatt. Egy bolond, aki csak áll, áll a szélben, kissé görnyed derékkal, egy szál nagy kabátban, májusi virágzásban, életre szomjasan.
Az újvidéki Csernik előtt házi szerzője a hangos könyvnek, Faragó Tivadar pedig házi előadója. Kettőjük közös produkciójának címe Manci és a Szótár.
Csernik előd, Manci és a Szótár. Szomorú mesékbe illett az a ház, száraz kóró táncolt a kertben, zárba tört a kulcs, nem lehetett kimenni. Hónom alatt vékonyka szótárral aludtam a szőnyeg alatt, azzal a szótárral, amit Manci néni adott. 10 szó volt benne. Hamuzöld, gyümölcssaláta, nézni, nyugdíjas, habzsolni, csiga, szahara, skatuja, mengele, 2. Ezekkel mondd el az életed, mert este érte jövök, susogta Manci néni, s eltűnt a kéményben. Mereven bámultam a hüvelykujjam, majd lassan, nagyon lassan pislantottam, de még így is szélvihar kerekedett, s 4 országgal délebre sodorta a megfáradt kongói lázadókat. Felpöcköltem szemhéjaim, és mély álomba szenderültem, hogy a szótárt álmodjam, meg Manci nénit. Nem lehet egész nap gatyázni, duruzsolta az álom sötétből kiszakadt töreglány. Nézd ki, boldogan nyüzsögnek a férgek, véres toll hullik az égből, buzgón boroznak a bamba birkák. Üres a világ, mint a zsebem, nyöszörögtem, mire Manci néni torkon ragadott, és súrolni kezdte a tapétákat a nyelvemmel. Te kis csibész, dorgált gyöngéden. Megragadtam a szoknyáját, mert a szeretetet viszonozni kell, s rángatni kezdtem, hogy a pókok mind kipotyogtak belőle. Szép vagy, s ragyogsz, mint a darázs szőr a pokolban, drága Mancikám, vigyél el, vegyél el, a fiad leszek, fűzz szúnyog kötélre, és mindörökké a nyakadon fogok lógni. Jól nézd meg, te taknyos, én leszek a kés, aminek neki dőlsz, zápfog, amire felakadsz, izzó láva, ami eltemet, süvítette a vénanyú, s lehelete gyengéden símogatta pirosodó arcom. Megnyíltak szívemben a zsilipek, mint egy részeg nő. Szemet szemért, fogat fogért. Imádlak, Mancikám! Az oreola fejeden, a két szöm az arcodban, elkápráztad testet ráncainak rühes ragyogása. És orrod és szád is van. Istennő vagy, aki előtt gúzsba rándít a görcs, mint haldokló denevért az örök fény szökőkútja, hisz szebb vagy, jobb vagy, úgy imádlak, ahogy csak egy sánta hangya tudja imádni a túlvilág látványát. Most megdög lesz, duruzsolta Manci. Ébredezni kezdtem. Merev szemeim előtt kirajzolódott Manci néni. Este volt már. Diadalívben lendítettem az orra alá életem. 2 nyugdíjas csiga gyümölcssalátát habzsol a szaharában. Mengele egy hamuzöld skatujából nézi őket. Thank you.
A Németországban, Stuttgartban élő Borbás Gabriella Dóra versei Kalász István író a www.irodalom.de honlap gazdája jóvoltából jutottak szerkesztőségünkbe. Az egyelőre csak interneten, a már említett www.irodalom.de és a www.zetna.org.eu oldalakon olvasható kötetből készített szűk válogatást Péter Leontina és Morber Mónika mondja el.
Szeretlek, mondtad, és ellöktél. Elrohantál, és újra hozzám estél. Inkább kötözz össze, tépj el, lépj rám, de ne hazudj, ne hazudj, ne hazudj szeretetet.
Csak te tudod elérni két szemeddel, hogy a méklepénybe vissza ne bújjak. Csak te általad le meg a jégtáblák napsugara. Nem ölhetek meg mindenkit, akit szeretek. A mező fölött csillag tűnt föl, vakon túrt a humusz, karmoló rózsatövis, rozsdamarta méscsók.
Árván engedem el léptedet, szenvedem szerelmes szívedet. Nem bánt, nem bánsz, egyetlen perccel sem. Csak hadd lássam még egyszer mélázó, csókoló rejtelmes szemeidet, mint komor bikái olyan a járásod.
Voltál vad és édes, ösztönösen mézes, betöretlen, szilajszeles, szerzetes szerelmes.
Antennáim nem akarnak elengedni, már 10 perce elmentél, s szívdobogásom csillapíthatatlan. Miért facsarjam a szavakat? Semmi többet nem mondhatok. Szeretlek. Nagyon. Ez pórias?
Az útra pökött csikkedet, a járdára köpött köpeted, az önhit önzőséged is. Rám tapadtál, belém léptél, földre nyomtál, meggyötörtél. Bosszantó bungallók, lárvalángok, rettegő reszketők, civil civilizáció, véres vágyak, késfényű kádak, metsző mélységek, durrogó dömperek, hithű háborúk, vérbajos vírusok, pislogó panáceák, felsejlő fronthatás, titkok társtudói, szerető szesztestvér, gőgös gúnár, nemleges nemzetiség, csempekék csend, suttogó sáskahad, tyúkszarok, zömök zörej, zsenilia zsenik, javakorabeli javasok, lyukas Jézusok, gyöngyöző gyermetegség, nyomnyogás.
Thank you.
Borbás Gabriella Dóra verseit elolvasta a másik, ugyancsak Hosszú nevű író, Nagy Farkas Dudás Erika, hogy mi minden jutott róluk eszébe a hosszú esték egyikén, megtudhatjuk Pozsárkovics Erika interpretációjából.
Az elvárásoknak való megfelelés inkább görcsbe ránt, mint munkára buzdít. De velem az elvárást támasztó is rosszul jár. Csalódás lehetőségének teszi ki magát. Nem tudom, hogy magamtól elidőzök-e Borbás Gabriella Dóra verseinél. Feladatul kaptam, és megpróbáltam a feladatnak megfelelni. Valahogy így kezdődött, és ez fontos, mert a kialakuló benyomásokban mindennek része van. Magam számára is érthetetlen ellenérzésekkel olvasom a női költők szerelmi szenvedélyekről írt verseit. Náluk sokkal magasabbra teszem a képzeletbeli lécet, mint a férfiak ugyanebben a tárgyban megírt költeményeinél. Valahol ott a titok nyitja, hogy a férfiak leginkább nőket szólítanak meg a hasonló tartalmú verseikben, és könnyebb elnézéssel viselkedem a hozzám is szóló, magamra is vehető sorokkal. De most semmi hangulatom abba a témába bonyolódni, hogy kell-e különbséget akár kihangsúlyozni, akár elhallgatni egy nő és egy férfi író költő között. Olvasom a verset, és itt-ott elakadok, például a következő pár szónál. Nem ölhetek meg mindenkit, akit szeretek. És olyasmi jut eszembe, ami inkább napló után nyöszörög, de nem írok naplót, mert a régebbi szövegeimbe beolvasva tudom, hogy mikor, milyen benyomások hatására írtam azokat. Tehát napló bejegyzést helyettesít minden leírt sorom. Mint ahogy a vers szerzője is birtokában van egy vagy több történetnek, amely arra késztette, hogy ez, éppen ez a vers szülessen meg. Nekem még csak sejtéseim sem lehetnek az ő történeteiről. Olvasom a verset, és próbálok magamban is találni egy hasonló eseményt, amely némileg fedni az övét. Tévedés, hogy a napló a mesztelen valónkra mutatna. Ott is jelen van a szándékos, vagy inkább a tudattalan ferdítés, ami a megszépítés, vagy elviselhetőség, esetleg a titokban remélt idegen olvasó érdekében és annak figyelembe vétele miatt történik. Az eredeti esemény mindig homályban marad. Végül nem is számít csak az, ami papírra került belőle, naplóba vagy versekbe. Szavak, szenvedély és szerelem. A szép szavakat mindig gyanakodva fogadom, mert amíg a testtel majdnem lehetetlen hazudni, de aki jól bánik a szavakkal, az tökélyre fejlesztheti az ámítást. Különben sem kell mindent kimondani. Kell valami, ami rejtve marad, amire vigyáz az ember. Nem mondja ki, nem írja le. Még versben sem, és a naplótól is megvonja ezt a vallomást. Olvasom a verseket, figyelem magamat. Félek, hogy magamra ismerek? Magáról írt a szerző, de én magamról olvasok. Miközöm hozzá kérdezem a felléledő képeimet. Miközöm hozzá nem én írtam, nem én éltem, érteni sem akarom. Persze akár az enyém is lehetne, de nem vállalom, mert magam előtt nem tűnnék fel jó színben. De tükör is a vers, amely nem az előtte csodálkozó arcot mutatja, hanem álarccal fordul az eredeti szemlélő felé. Kíméletből? Nem tudok azonosulni, nem találom magamat, és az ellenkezésem olyan mértékű, hogy már nem lehet félretenni a verseket, mintha mi sem történt volna. Előbb tudni szeretném, hogy mitől alakult ki bennem az ellenérzés. Mégiscsak azért, mert nő írta, és mert én is nő vagyok. Talán túlságosan átlátom a hibákat, amelyeket esetleg én is elkövettem? Vagy még nem, de fennáll a veszélye, hogy egyszer mégis? Műhelytitkokra és az érzésekre is gondolok. Bár nem tudok azonosulni a versben megjelenő nővel, vagy talán nem is akarok, nem merek. De kihívás jelent ez az ismerkedés. Könnyebb a dolgom a verspéli élmény által megtapasztalni valamit, amit inkább így, mint a valóságban. Túl szűk ez a jelmez nekem. Félelem az őszintességtől, de vágy is fog el a kitárulkozásra. Mi a kockázat? Mindenki előtt épp olyan kockázatmentes, mint egyedül a tükörrel szemben, egy verssel szemben, egy versben levetkőzni. Zavar egy másik nő lelkének meztelensége, amelyet látni épp olyan kényelmetlen lehet, mint a testi ruhátlanságot. Véletlen belesni egy ablakon és nem menni tovább. Ez nem én vagyok, mondom, azután pedig azt, hogy de igen, valahol talán én is ez. Keresem az azonosítási pontokat. Hasonlítok és elemzek, elvetek és újra gondolok. Tükör a vers, de furcsa mód az ezüst hideg felületem nem magamat látom, csak álarcot, a szerző arcát az enyém előtt. Mintha kérdezné, és te hogyan gondolod? Egy vers, amelyben a nő annyira nő, hogy már kételkedésre késztet, és kételkedek a leírt szerelemben is. Eldobni, azután felemelni, lemosni és szeretni még egy darabig. Hozzám ne hajoljon le senki, gondolom. Lehetőség szerint azt sem engedem, hogy lejtsen, nem hogy ledobjon. De ha mégis, akkor talán mentsen meg inkább valaki más. Erre gondolok és olvasok tovább. Újra olvasok. Nem tudom. Kimondom végül, leírom, mert ez van, nem tudom. Talán az azonos pólusok taszítása miatt, talán mert ismerem a kiindulási alapot, talán mert nekem nem akkora rejtély, amit találtam, nem tudom. Ő így, én másként. Én másként vagyok nő, és mást keresek. Soha nem hittem a romboló szerelemben. Felemelkedést, kölcsönösséget kerestem, alkotást. Ha magamat szeretem, nem hagyhatom, hogy az arcomba lépjen valaki. A szerelem címén sem, mert akkor az csak önzés, birtoklás, kapzsiság, gyávaság és minden, ami rossz. Akkor is, ha édes mászként fénylik rajta a szerelem. Mégis naplót kellene írni, vagy egy verset, de nem a szenvedélyről, hanem szenvedéllyel. Vagy olvasni egy másikat. Nem olyant, amit én helyettem írt valaki, hanem ami minden nőnek a vágya. Egy verset, amit neki írtak. Vagy pedig miatta.
Thank you.
Ha már az asszociációk vizére evesztünk a hangos könyv mai adásának hullámain, hallgassák meg Sáfrány Attila idevágó gondolatmenetét Asszociációk a növény kapcsán címmel. Elmondja Békási Andor.
Asszociációk a növény kapcsán. Ha a növényekről kérdezel, először a fák jutnak az eszembe, csak utána a virágok. Az asszociáció a törzs magába záródó, önmagának elég, konok szilárdsághoz vezet, csak később ötlik fel, hogy van a növényeknek egy tisztán kitárulkozó, önmagát ajándékozó oldala is, a virág. Az, amivel neked is oly sokszor adósod maradok. A következő gondolat a virágcsokor utáni már egészen másról szól. Herakleitosz is megmondta, még ha a filozófus történészek szerint nem is ezekkel a szavakkal, hogy ugyanabba a folyóba kétszer nem léphetünk. Ez pedig már a harmadik gondolat. Miközben, mint sokszor, a második kimondásával is adósod maradtam. De ez a harmadik alapján már fölsejlik, hogy olyan az asszociációk sora, mint a fás növény szétágazódása. Kiindul a gyökérből, az alapgondolatból, majd folytatódik egyenes irányban növekedve a rokon gondolatokkal, és egy pontot elérve gáttalanul, mégis szabályosan oszlani kezd a gondolat áttételek céltalan útján. Ilyen átlépés volt, hogy erről az önépítkező folyamatról elsőként a fraktálok képe villant elmémbe, vég nélkül gyarapodni, ám de úgy, hogy az előírt módon hozzáadódó új elemek kicsiben tartalmazzák a kiindulási alapot. Ezen a módon is leírható az asszociációk sora. Az utóbbi kísérlet belső, az előbbi külső oldaláról próbálja fölvázolni a gondolathidak konstrukcióját. Ez a tudatépítmény kétségtelen, hogy csupán akkor mutatkozik az externitás és az internitás megosztottsága nélkül, amikor te jutsz eszembe a növényről. Mert a növény képzetében te vagy az a belső kötőerő, amelyet a fraktálok, mint egységet, a kicsitől a nagyig, az elsőtől az utolsóig visszatükröznek. Úgy szintén te vagy a szétoszlás kútfője, arcváltozásaiddal ötlenek más és más formát a gondolatok, a hozzád hasonulás görcsös igyekezetében. Ellene vetheted, hogy ez pontosan fordítva van. Hogy én vetítelek bele a dolgokba, s nem a dolgok vetülnek ki általad. De hát pontosan te ne tudnád, mi az a sakti, a női, te ne ismernéd, ki az a sakti, a nő, éppen te előtted volna rejtett kicsoda sakti, a női és a nő találkozása bennem. Habár ki tudja, hogy tudod-e, én is csak abban vagyok biztos, ha nem a ráció hideg nyelvén fogalmaztam volna meg az előbbieket, ha csak úgy egyszerűen, a gyerek nyitottságával kimondtam volna, hogy nem tehetek róla, ott vagy minden gondolatomban, ha elmondtam volna a költő szavával, hogy benne vagy minden félrecsúszott nyakkendőmben, akkor te ebben nem találtál volna semmi különöset, nem néztél volna értetlenül és kérdőn, mint most, nem csodálkoztál volna, csak mosolyognál. Mert te értenéd, amit én sohasem értettem, és nem is fogok sohasem. Ezzel ismét ott vagyunk, ahol elindultunk. A gyökér gondolatnál, az első összetett asszociációnál, a növény, majd a fa, a magába záródás, a törzs és a virág, a kinyílás, az önmagát adás. S mint nálam a kör bezárultával mindig, ahol előre menve már csak céltalan ismételgetnénk, sor kerül a kilépésre, az ész nyelvén kifejezve ezen a ponton a tudat átlép az önmagát látás metapozíciójába, a szív nyelvén csak úgy közönségesen megszólal magadban a mélység benső hangja. A meghallott mélység üzenete volt, hogy az előbb kimondott szavak mind megfejtendő jelek. A növény, a vegetáció alapanyaga az élet jelképe. S ami eszedbe jutott a növényről, vagyis az életről, a törzs és a virág, a magába záródás és a kinyílás, azok az általános férfi és az általános női, a férfi és a nő, valamint az általános férfi találkozása a férfival, az általános női találkozása a nővel, s azok találkozása egymással. Egy szóval, vagyis két szó egybeolvasztásával, Shiva Shakti. Tehát a sok-sok találkozás, az együvé tartozások láncolata a növény, vagyis az élet. És a mi találkozásunk, ahova én virágcsokor nélkül érkeztem.
A növénytől, a virágtól, a csendélet felé is kanyarodhat mai asszociációs futamunk. Vereves Ernő írását Békási Andor olvassa fel.
Vértelen csendélet. A látóhatárt átlépve megvakul az ember. Ettől még jobban hallhatja a hívogató zenét, a végtelen, folyamatos színuszhangot. Ott, a senki földjén, cirkuszt játszva várják ők mind, mert lélegzet elállító produkciókra képesek a holtak, hogy leoldódjék mozdulataikról az esetlenség, hogy rugalmas izomtónusaik megfestőivé, tehát a korpusz megörökítőivé váljanak, mint a múlt gesztusai, megőrzött emlékképei. Alakjaik árnyaltan fényes bőrrel pózolnak színes díszletek előtt, vakságukat kacéran fordítva újra álmodóik felé, mégis inkább csendélet, mint arcképek vagy aktok eredetiei ők. A rádióból most egy elkoptatott románc hangjai szólalnak meg, s egyszerre, mint egy húr, megremeg, zsongani kezd a távoli látóhatár, s az önjelölt közönség bámulva könyököl az asztalra otthon ebéd után, gyomrában fel-fel buzgó vérrel. Délután 14:30 körül a szereplők rámozdulnak a halál beáltával kimerevített oszcilloszkóp vonalra. Először apró ugrásokkal próbálgatják a végtelenbe futó zöld, egyenes szakító szilárdságát, a végre tökéletes áthidalást. Teszik ezt gyakorlott kötéltáncosokként oly biztonsággal, mintha nem léphetnének mellé, hisz épp onnan érkeztek a nagy tétek mélységeiből. Szökelnek, akár egy gigászi zsonglőr dobálná őket tévedhetetlenül, persze álmélkodást és sóhajokat csikarva ki a lassan eszmélő közönségből. Boldog vakok végelláthatatlan sorban, a magasba lendülnek újból és újból, s ami látszik csak a fejük, kerek holdak rugaszkodása az ég felé, amelyek aztán úgy huppannak vissza, mint az ágról lepottyanó almák, mint az alászálló égitestek vagy hullócsillagok, mindig pontosan oda és nem máshová, akárcsak az ő ugrálás közben feldobott meg elkapott fáklyáik, szallagjaik, tányérjaik, kis székeik, kalapjaik, poharaik, játékbombáik, buzogányaik. A tárgyak hűen követik kecses kézmozdulataikat, szabadon szállnak s hullanak vissza a gesztus parancsa szerint, mindig kellő helyre, kellő pillanatban, a vaksi szemek pedig közben csak előre néznek, nem mintha ott valamit sejtenének, hanem mert a nyaknak így a legkényelmesebb, ebben a testhelyzetben, mert szép, ívelő nyakuk is látszik még, a nézők is láthatják a vakok nyakát, némelyiknek a nyakéke is megcsillan, így sorjáznak a halkan tengő zöld egyenesen, a sor eleje a semmibe vész, számtalan ember, számtalan árnyék, szökelnek tova a kifeszített színuszhangon, az örökzöldön, ők az álombeli színekkel megfestettek, így sorjáznak, még tart a promenád, az asztalra könyöklő, befelé figyelő ebéd utáni hangulatban, sorjáznak egyre, megszelidítve, uralmuk alá hajtva a távolságot, s a mereven bámulók értelmét. A taps elmarad, habár az elvarázsolt nagyérdemű nem tudja, miszerint ezekkel az ide-oda röpködő tárgyakkal ugyancsak könnyű volt bánni, mert ezek a cirkuszi eszközök már kinőtték e világi makacságukat, szabadon jönnek-mennek a világtalan művészek akarata szerint. A taps elmarad, ha bár mindenki érzi, hogy a kötélen táncoló, zsonglőrködő vakok megérdemelnék azt. Hangtalan böffentés a jutalmuk, az igazi átélés visszafogott többenetének kisülése. Igen, a tárgyak ettől kezdve elvesztették állandó helyüket, s a róluk készült, konyhában függő csendéletről is lassan felszívódnak az ábrák.
hangzott a Hangos könyv, kortárs irodalmi rádiós folyóirat. A mai kiadás szerzői voltak Borbás Gabriella Dóra Stuttgartból, Csernik Előd Újvidékről, Esnagy József Bajáról, Nagy Farkas Dudás Erika Kishegyesről, Sáfrány Attila Kishegyesről és Verebes Ernő Szabadkáról. Az elhangzott írásokat Péter Leontina, Morber Mónika, Pozsákovics Erika, Faragó Tivadar, valamint Békási Andor olvasta fel. Az adást Feketei József szerkesztette és vezette, a műszaki munkatárs Beck Dániel volt. A Hangos könyv legközelebbi kiadásáig a Viszont hallásra.